A Zengővár lesz valószínűleg a következő, amelyet régészeti védettség alá vonnak. Nagy Levente régész, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársa elmondta, a régészeknek több száz várat kell még feltárniuk Magyarországon.
Azok közül, a várak közül, amiket most szándékozunk régészetileg védetté nyilvánítani, különleges a Pécsi várat és Hosszúhetény közigazgatási határán található Zengővár, ami a Mecsek legmagasabb csúcsának, a Zengőnek a tetején van. Ugye erről a várról azt lehet tudni, hogy valamikor a 13. század folyamán, hogy pontosan mikor azt nem tudjuk, felépítettek egy kőből készült köralakú lakótornyot, és azt a lakótornyot egy földsánccal vették körül, és 1998-ban, amikor már olyan tervek voltak, hogy NATO-lokátort építenek a hegytetőn, volt egy kisászás ennek az Zengővárnak a tetején, és megállapították, hogy ezt a várat felépítették ugyan, de nem nagyon laktak benne, és a kutatás ezért feltételezi, hogy ez valamiféle mencsvár lehetett, amelyet a 13. században, vagy a tatárjárás után építettek, vagy pedig esetleg a 13. század végén, amikor a királyi és a nagybirtokosi hatalom között mindenféle versengések voltak, és elképzelhető, hogy a közeli pécsváradi bentés apátság építette ilyen mencsvárként ezt a várat. Tehát éppen ezért ez a vár nagyon különleges a 13. századi magyar történelem jobb megismerése szempontjából.
Ez a vár egyébként most a turisták számára mennyire látogatható? Milyen állapotban van ez?
Ebből a várból látszik jelenleg a köralakú lakótoronynak az alapfala, és a turisták számára ilyen padok vannak kialakítva, hogy a Zengővár az a Mecsek-hegységnek egyik legjelentősebb turisztikai kiránduló helye, ugye a Zengőhegy csúcsára részben a szép kilátás miatt is. Sokan másznak föl, kirándulók, és ott megnézhetik ennek a lakótoronynak a kőfal maradványait, és jól látható az a sánc is, az a földsánc is, ami ezt a lakótornyot körülveszi.
Azt említette, hogy itt a 13. századdal kapcsolatban lehet majd információkat szerezni. Nyilván nem lehet a jövőbe látni, de vannak még olyan információk, amelyek nagyon nagy újdonságot hozhatnak?
Igen, például, hogyha későbbi kutatások során ezúl átvágják ezt a sáncot, ami a vár körül van, vagy pedig még jobban megkutatják a vár belsejét. Ez azért is fontos, mert jelenleg itt nagyon kevés leletanyag került elő a korábbi ásatások során ebből a várból, és ezért feltételezte az ásató, hogy Miklós Zsuzsa volt, aki ott ásat, hogy ez egy félben maradt vár, de azért lehet még a hegytetőn további kutatásokat végezni, hogy ezt bebizonyítsák később, hogy valóban ez egy ilyen mencsvár volt, amit csak felépítettek, de tartósan nem laktak benne, vagy pedig későbbiekben meg fogják találni itt egy rövidebb idejű lakottságnak a nyomait.
Milyen nyomok utalhatnak arra, hogy ott lakott-e valaki?
Nagyon sok kerámia töredék például, különféle olyan tárgyak, amelyek a mindennapi élethez tartoznak, például ha állatcsontok kerülnek elő egy ilyen ásatáson, az jelzi, hogy ottan húst tettek, akik ott laktak, akkor a kerámia töredékek jelzik, hogy milyen edényeket használtak a mindennapi életük során, esetleg előfordul egy-egy érem, amit véletlenül elszítenek, és a régészeti réteg megőrzi, vagy egy-egy szintárgy. Tehát ezek azok a leletek, vagy ezek az információk, amik jelezhetik azt, hogy itt húzamosabb ideig laktak ebben vagy egy ehhez hasonló várban.
A magyarországi várak közül a turisták szempontjából miket tudna ajánlani, mik a legérdekesebbek?
Nagyon sokat lehetne ezek közül ajánlani, különösképpen ezeket a nagy kővárakat, amelyeket már régóta kutatnak, nagyon jól megkutattak, és vannak olyan váraink is, amelyek világhírűek. Például ilyen példának lehetne mondani a budai várat, ugye, amelyet a második világháború óta nagyon sok feltárás révén kutattak, és hát tényleg világhírű és a világörökség része is. Vagy például az esztergomi várat lehetne megemlíteni, amely szintén a világörökségi címre pályázik, hogy az árpádkori királyok, aztán később a 13. századtól kezdve pedig az esztergomi érsekek palotája értékes műalkotásokkal, de ami szerint az én számomra, vagy szerintem a legeslegkülönlegesebb, az mégis a visegrádi várrendszer, ami egy alsó várból áll, a rekonstruált Salamon torony és még két kaputorony, meg egy kisebb erődítményrész a Dunaparton, ilyen kikötő erődítményrész, és van egy fal, ami ezt az alsóvárat a felsővárral összeköti. A felsővárnak, meg az alsóvárnak az együttese, az egy elég különleges dolog. Egészen Európában csak két ilyen példa van egy ilyen várrendszernek a létesítésére. Az egyik a Visegrád, ami korábbi, a IV. Béla idején épült, a másik pedig a 14. századból származik, az a Rajna völgyében van, egy, a mi bújnak hagyarunk a hasonló tájon, ahol van szintén egy olsó vár, ugye Kaupnak a vára, és van egy felső vár, ami a hegytetőn van, az pedig a Gutenfelsnek a vára, ez viszont a Visegrádinál későbbi. Tehát ilyen várrendszer, alsó és felső várból álló várrendszer egész Európában gyakorlatilag csak van, jól látható és kutatható, és amikor hozzáveszik a visegrádi királyi palotát, amelyet nemrég, aminek egy részét nemrég rekonstruálták, akkor tényleg egész Európában egy egyedülálló épületkomplexummal van dolgunk. Mi az alsó vár, felsővár és a királyi palotának az épület együttese. Mert a királyi palotát Károly Róbert idején kezdik el építeni, de a jelenlegi formájában a királyi palota, ez Zsigmond, majd később a Hunyadi Mátyás idejé bármazik. De az alsóvárat meg a felsővárat is átépítették többször. Alsóvárat például Károly Róbert idején átépítették, megerősítették. A felsővárban is voltak átépítések, az Anzsukorban is, meg Zsigmond idején is. De az alsóvárnak és felsővárnak az alapja tulajdonképpen a mindkettőnek a lakótornya, és a lakótorny mellett található várfalöv, az tulajdonképpen már 13. századi eredetű.
Azt olvastam, hogy még mindig tart ennek a várnak, várrendszernek a feltárási munkája.
Igen, igen, kisebb feltárási munkák ma is tartanak, vagy jelenleg is tartanak. A felsővárban is, amennyire én emlékszem, mostanában az utóbbi években a felsővárban a külső várnak bizonyos területeit kutatták, olyan rétegeket, lehet összefüggéseket, amelyeket a korábbi kutatásban nem bolygattak. Tehát ezekre is az vonatkozik, hogy ezek is ilyen különleges történeti adattárak, lehetnek azok a rétegsorok, amelyek még érintetlenek, és a korábbi kutatás során nem ástak bele. Ezekből a rétegsorokból is nagyon sok mindent meg lehet állapítani az ott élőknek a mindennapi életéből. Gondoljunk arra, hogy nagyon sok esetben, amikor átépítenek egy várat, akkor a régebből a szemetet kihordják, eldeponálják, és tulajdonképpen ezek a ami nekük a középkori embereknek szemét volt, az a régészeknek nagyon fontos adat a középkori mindennap élet rekonstruálásához.
A természetjárást, a nemzeti parkokat és a lovas turizmust népszerűsíti idén a Magyar Turizmus ZRT, mivel ez a természetjárás éve. Baráti körök családok számára több túraajánlattal is előrukkolnak majd. A részletekről a cég igazgatóságának elnökét, Niklai Ákost kérdeztem.
Mit és mikor érzékelnek a turisták abból, hogy 2007 a természetjárás éve?
Néhány héten belül elindítjuk a Szelíd Turizmus éve című kampányt, amikor is a természetjárásról, a nemzeti parkokról és a lovas turizmusról szeretnénk nagyon sokat beszélni a vendégeknek.
Ez egyfajta kedvcsináló?
Mindenképpen kedvcsináló, hiszen az köztudott, hogy a belföldi turizmus az elmúlt években nagyon sikeres volt, és mindig jó, ha van egy olyan vonzó kommunikációs kampány, mert mely kedvet csinál ahhoz, hogy az emberek, a vendégek esetleg lakóhelyük távolabb egy régiót meglátogassanak, és ott néhány napot eltöltsenek. És természetesen úgy gondoljuk, maga a természet, a hegyeink, vizeink, a nemzeti parkok és a lovas turizmus az elég vonzó ahhoz, hogy ugyancsak kedvünk legyen arra, hogy egy-egy más régiót meglátogathassunk, és néhány napot ott töltsünk.
A kampányokon kívül programokat szervez.
Ösztönzünk igazából programokat és akciókat, és bemutatjuk a kiadványokon keresztül, hogy mi események vannak, túraajánlatokat ajánlunk, különösen mindazokat, melyet a Magyar Természetbarát Szövetség szervez, nemzeti parkokról is segítünk kiadványokat, vannak országos kiadványok és régiós kiadványok, például ökoturisztikai térkép, tanösvények, programok, madárrezervátumok megtekintésére. Megpróbáljuk összefogni egyébként a különböző nagy akciókat is, sőt kezdeményezünk is ilyen nagy közönségi akciókat és játékokat, például egy kincskereső játékot szervezünk, szeretnénk a Balatonon is népszerűsíteni gyalogtúrákat, ahogy tavaly a Borés gasztronómiai év keretében nyitott pincékről beszéltünk, most idén szeretnénk nyitott lovardákról beszélni. Nagyon fontosnak érezzük a nemzeti parkoknak a hetét is. Érdekesség még a Gólya Roadshow, ami azt jelenti, hogy a szakemberek több településre eljutnak egy nap, és több gólyafiókát meggyűrűznek a hónap során 10 alkalommal. Úgyhogy sok-sok érdekes akciót szervezünk. Vannak ilyen a természet szeretetével kapcsolatosan úgynevezett jeles, vagy zöld jeles napok, a Tisza élővilágának az emléknapja, a földnapja, meteorológiai világnap, környezetvédelmi világnap, az ózon világnapja, takarítási világnap, és ehhez hasonló nemzetközi madár megfigyelő napok. Ezek mind felkeltik az érdeklődést a belföldi turisták, a lakosság részéről a környezettel kapcsolatosan, és erősíti az úgynevezett környezettudatosságot.
Amit említett, hogy adnak majd túraajánlatokat, milyen erősségű túrákat ajánlanak, kiknek ajánlják ezt majd, milyen hosszú útvonalon?
Alapvetően a mi célunk főként az amatőrök, tehát a normál kirándulók és látogatók és turisták igényének a kielégítésére, nem pedig a legkiválóbbak részére. Itt elsősorban a családi baráti kirándulásokra gondolunk.
Ezzel a Barangoló, az Inforádió belföldi turisztikai magazinja véget ért. Adásunkat meghallgathatják, vagy letölthetik a www.inforadio.hu weboldalról. Búcsúzom Önöktől a felelős szerkesztő Illis László és műsorvezető kollégám Exterde Tibor nevében. Vindis Juditot hallották. Viszont hallásra!